Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, hogy vegyelek komolyan, ha nem ismered még a szippappát se?
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Angliában komoly hagyományai vannak, hogy valakit nagyon szeretnek, aki vagy nem is volt, vagy nem úgy. A William tökéletesen illeszkedik az Arthur király, Robin Hood és a Shakespeare háromszögbe. Nincs itt semmi látnivaló.
Napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
Zsebrádió, A-tól Z-ig.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cukimuki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
blues.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
blues
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
2.
Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
3.
A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
4.
Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagyvonalúan ránk bízza.
5.
Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Try.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a Paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Kezdjük a szerelmi szállal, mert az egyszerűbb. Ne mondjátok már nekem, hogy nem voltatok szerelmesek, már az oviban is. Hm? Na azért. Szóval, volt ez a Dante Alighieri, akit eredetileg Durantének hívtak, de az egyszerűség kedvéért csak Dantének fogom hívni, jó? Na, ez a Dante Firenzében született, ami egy menő olasz városállam volt. És ha híres képeket akarsz nézegetni és sorban állni értük, akkor kérd meg a szüleidet, hogy vigyenek el az Uffizibe.
Most már ne húzza, mondja!
Elkalandoztam, bocs, a szerelmi ügyről volt szó. Szóval, ez a Dante, aki akkor még nem úr volt, hanem egy 9 éves kisfiú, egy úgynevezett nyárünnepen meglátott egy 8 éves kislányt, aki bíbor színű ruhát és virágkoszorút viselt, és Beatrice-nek hívta. Ahogy Dante később írta, idézem, ettől fogva számíthatom, hogy ámor eluralkodott lelkemen. Szóval, ez olyan, mintha egy harmadikos fiúnak megtetszen egy másodikos kislány. Ez eddig tök rendben van, elvonulnak a többiektől a suli udvaron, röhigcsélnek együtt, sőt, még olyan is előfordul, hogy megfogják egymás kezét.
Gyűha!
Csak hogy akkoriban nagyon szigorúak voltak a barátkozási szokások, és ennek a kislánynak az apukája nem akart, hogy Beatrice ezzel a Durante nevű lókötővel barátkozzon, úgyhogy mindig szigorú tekintetű főkötős nénik, még ijesztőbbek, mint a konyhás nénik, vigyáztak rá folyton. Márpedig Durante nagyon szerelmes volt ebbe a kislányba, és figyelj, egész életében szerelmes volt belé. Annak ellenére, hogy később megnősült, meg nem hagyták, hogy Beatrice hozzá menjen feleségül. Ez a szegény kislány, vagyis Beatrice, 24 éves korában meghalt valami csúnya betegségben.
Nem már!
És ettől Dante végképp kikészült. Pláne, hogy életükben figyelj, összesen kétszer, ismétlem kettőször találkoztak. És a második alkalommal csak úgy egymásra mosolyogtak. Na kérem, ez ám a szerelem. Nem túl szórakoztató, meg nem túl termékeny. Kihagyták az együttélés gyönyörű és boldogító éveit, nem tévéztek közösen, meg nem mentek vidámparkba, de mégis olyan ihletet adott Dantének, hogy Beatrice meghatározta az egész életét.
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Mótás kedvű volt az apád.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Ha Ausztráliára gondolunk, teljesen természetes, hogy elsőre ugye a kenguruk jutnak eszünkbe, meg a koalák, meg mindenféle állat, amiben kés van a kezében, és életveszélyes. De hát első pillantrás, ja meg fejjel lefele állnak. Na de az, hogy van nekik elektromos gitárjuk, meg szintetizátoruk, meg egyáltalán áramuk, hát ez teljesen abszurdum, de képzeljétek, van nekik. Úgyhogy a mai ötödik zsebességbe Ausztrália legmenőbb zeneit fogjuk megmutatni nektek.
You know what I mean? Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Írta vagy nem írta? Ez itt a kérdés.
A nap műtárgya.
William Shakespeare. Hát igen. Mi a fenét lehet mondani valakiről, aki mindenek felett áll? A leg. De mégis van itt valami. Egy komoly kérdés, de nem róla, hanem vele kapcsolatban rólunk. Mindenki tudja, hogy ő volt a legnagyobb, és ha nekünk megmondják, hogy valaki a legnagyobb, akkor nincs mese. Megtanuljuk, és ha már egyszer így tudjuk, és mindenki így tudja, akkor nincs mit kakecolni. Nos, ennek ellenére nem nehéz hallani olyanról, hogy egy kis részét, a nagy részét, vagy egyenesen egyiket sem ő írta. Nem kell rögtön megijedni, kérem, csak végigfutunk a sztorin. Van egy Krapek, aki megszületik valahol az angol vidéken, valami kisvárosban, ahol szépen kijárja a helyi iskolát, aztán elmegy Londonba, és ott pikpak megírja a világirodalmat. Tele latin utalásokkal, művelten. Nagyon művelten. A darabjai egyharmada Itáliában játszódik, amelyekben igényes részletességgel ír a szokásokról és a városokról, holott sosem járt ott. A Nat Geo meg még nem sugárzott. A kor, az angol hatalmi mészárszék megéneklése még ennél is részletgazdagabb, precízen leírja a királyi palotában történteket, a szereplők külső és belső megjelenítése szintén lenyűgöző. Mindezt anélkül, hogy halandóként valaha látott volna herceget, vagy őrt, vagy szőrt, vagy palotát belülről. Úgy meséli el az aktuális intrikákat, hogy a vidéki nemesek aktuális politikai hírmondóként is tudták értelmezni, hogy mi folyik az uralkodóház berkein belül. Ja, hát fura. De a tények makas dolgok, és ezek a tények nem valami fake news újságban jelentek meg, ezek a tények maguk Shakespeare művei. A pasi életében nem volt Itáliában, nem volt palotában, és ha igazán őszinték akarunk lenni, ahhoz is kell valami isteni sugallat, hogy benfentes információkkal rendelkezzen a hatalomért harcoló nemesek szándékairól, hanem ahhoz is, hogy egyáltalán valaki a sárdagasztó középkor kellős közepén egyáltalán tudja, hogy kik és hányan vannak ebben a hatalmi játékban. Angliában komoly hagyományai vannak, hogy valakit nagyon szeretnek, aki vagy nem is volt, vagy nem úgy. A William tökéletesen illeszkedik az Arthur király, Robin Hood és a Shakespeare háromszögbe. Nincs itt semmi látnivaló. Tehát vele kapcsolatban a kérdés az, hogy mernénk-e megtudni, hogy nem. Nem ő írta. Mernénk-e nyelni egyet, és egy másik információt hordozni a fejünkben arról, hogy kihez kötjük a világirodalom remekeit. Valljuk be, hogy nem. Legalábbis nem szoktunk ilyet csinálni. Pedig nem kerülne semmibe. A kritikus kutatók szerint a Habsi lányai nem tudtak se írni, se olvasni. Ez azért furcsa egy ekkora írótól, amikor elköltözött Londonból, soha többet egy sort nem írt. A végrendelete a legjobb ágyával foglalkozik, a szellemi hagyatékával nem. Utolsó művei megjelenésekor már egy yorki textilkereskedésben dolgozott a feleségével, de ezt se illik féltetni. Szóval nem kell betolni, hívjuk Shakespeare-t Banksynek, akinek a művei lenyűgözőek. Az, hogy ki írta, lényegtelen. Nem azért megyek a színházba, mert ő írta, hanem azért, ami történik. Egy Banksy. Csak a kérdés lényeges, hogy mernénk-e elfogadni, hogy valamit elhittünk. Mellékesen megjegyzem, hogyha ön, kedves hallgató, a pizai ferdetorony kiegyenisítésével megbízott bizottság tagja lenne, van ilyen, frankon, sőt már 200 éve van ilyen bizottság, szóval, ha ön a tagja lenne a kiegyenesítő bizottságnak, ugye tudja, hogy az első meeting azzal kezdődne, hogy hölgyeim és uraim, ugye mindenki tudja, hogyha itten mi ezt a csálé ízét kiegyenesítjük, akkor büdös életben nem jön Pízába többet ide senki. Jó, akkor tegyük a dolgunkat. Köszönöm.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. Hát na, hogy az AC/DC Ausztrália leghíresebb zenekara, de még a Bee Gees is ausztrál, de még a Nick Cave is ausztrál, és akkor Kylie Minogue-ról nem is beszéltem, de ha valamit ki kell emelnem, az Nafta bácsi személyes kedvence, a Tame Impala. Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
Biztos mindenki hallott már az amerikai szabadságszoborról, amit igazából ajándékba kaptak az amerikaiak a franciáktól. Az úgy volt, hogy Amerikának közeledett a 100. születésnapja, és a franciák, akik akkor épp nagyon barátkozós hangulatban voltak, mindenképpen meg akarták ajándékozni az egykori gyarmatukat. Bármikor jól jöhet egy ilyen nagy barát, gondolták magukban, úgyhogy elkezdtek gondolkodni. Volt korábban egy tervük, miszerint Egyiptomban állítanak föl egy szobrot, de mivel az egyiptomiak köszönettel nem kérték, így már nem kellett tovább gondolkodni. Kapnak az amcsik egy bitangnagy szobrot szülinapi ajándékba. A gond ott kezdődött, hogy a 46 méter magas szobor elkészítése igen drága volt. Szoborlottóval, különadóval meg egyéb trükkökkel kezdték el a pénzt gyűjteni. Például volt olyan is, hogy a szobor fejét meg a fáklyát tartó kezét, ami akkor már elkészült, kiállították és pénzért bele lehetett menni a szobor alkatrészek belsejébe. Végül aztán elkészült a szobor és hajóra rakták a 204 tonnás hölgyet. Ja, elfelejtettem mondani, hogy a szobor egy hölgyet ábrázol, amit egy Szabadság vezeti a népet című festményről mintáztak, ami festményhez pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony állt modellt. Szép karrier, nem mondom. Mondjuk, kicsit kitolás volt ez az ajándék, mert amikor az amerikaiak megtudták, hogy jön a szülinapi ajándék, akkor New York kormányzója jelezte, hogy nincs pénzük a talapzatra. Így aztán ők is elkezdtek pénzt gyűjteni, mindenféle módon még jótékonysági boxmeccseket is rendeztek. De persze ajándékot nem küldünk vissza, úgyhogy a pénz összejött, a talapzat megépült, de akkora, hogy az 1885. június 17-én New Yorkba érkezett 46 méteres szobor a talapzattal együtt már 93 méter magas volt.
Hand.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Eszélyeje, tűrűrűrű, de szveszély, eszélyeje, tűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrű
Zsebrádió!
Ez a gyík bitcoin már megint esik.
A lakatlan vagy annak tűnő szigetekkel mindig van probléma. De ezek mindig érdekesek és izgalmasak. Van például egy tök béna festő, aki eredetileg nem is volt festő, mert broker volt, tudjátok, aki az árfolyama okoskodik, meg variál, szóval inkább gazdag volt, mint ügyes, és elment egy Tahiti nevű szigetre, aminek már megint ugye milyen jó neve van, és ott pingált, meg főstögetett, meg el volt, mint a befőtt. Ő volt Paul Gauguin, 1848. június 7-én született, és arról híres, hogy abban az időben festett a maga módján, amikor pont elkezdett szabályosnak lenni a maga módján festés. Korábban ugyanis az ilyesmi szabálytalan volt, mert Gauguin és társai előtt például elvárás volt, hogy egy női hölgynek, vagy egy virágnak, vagy egy széknek úgy kellett a festményen is kinéznie, mint egy hölgy, egy szék, vagy egy virág. Azt a korszakot, amikor ezt az úgynevezett maga módján festészeti divatba jött és elfogadottá vált, sőt, a legmenőbbé, azt az impressionisták korszakának nevezzük, és az, hogy akkoriban jött divatba, amikor egy darabka vadkendergyantával itták a kávét, csak az egyik oka annak, hogy a művészet már nem az ábrázolást jelentette, hanem inkább a festő fejében tomboló képzelt világ lefestését.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Impresszionizmus. Az impresszionizmus leginkább a festészet, a zene és az irodalom, valamint kismértékben a szobrászat stílusa. Az impresszionizmus a modern művészet első jelentős forradalma volt, amely magát az érzéki benyomást, az impressziót rögzítette. Az impresszionisták elsősorban a fényfestői voltak, az adott dolgokat úgy ábrázolták, ahogyan az adott pillanatban látták, és ez az élmény vezette az ecsetjüket. A fény felbontja a színeket, a levegő rezgése elmossa a szilárd körvonalakat, a felületen reflex hatások vibrálnak. A kritika és a közönség gúnyolódása ellenére szilárdan kitartottak ezen elvek mellett.
Gauguin festészetének két legjellemzőbb eleme az, hogy lehetőleg felöltözés előtti nénit ábrázoljon, a másik a csoki torta, dobos torta színvilág kis kanállal kenve. Abban a korban számtalan nagyszerű festő született, de Gauguin emiatt a brókerség miatt, meg a maga módjaság miatt annyira más volt, hogy kötelező lett megismerni, megszeretni, és mint tudjuk, a felnőttek csökönyösek, hiúk, ha egyszer azt mondják valamire, hogy jó, mindig azt fogják mondani, hogy jó.
Na, most bukik meg a sztori.
Ó, most már látom, hogy alig maradt időnk, lehet, hogy ez a kefír bele se fog férni, remélem mindenkinek megvan a kefír szemcse műsor kezdés óta. Ha megvan, tartsa meg, mert most szép hajú Harald király országáról, azaz Norvégiáról kell egy kicsit beszélnünk. Június 7-e Norvégia függetlenségének napja. A világ egyik legnagyobb országa, és nagy Fidzsi, nagyon vicces a történetük, mert Norvégia először a dánoké volt, aztán a svédeké. A svédek azt mondták, hogy norvégok unalmasak, a fjordjaikkal, meg a halszagukkal, és már kopjanak le a nagyon menő Svédországról. A norvégek meg mondták, hogy ha, oké, legyenek a svédek magukban olyan menők, úgyis túlszőkék a norvégoknak. Aztán a norvégok fogták magukat, és megtalálták a világ legnagyobb gáz- és olajmezőit, és azóta is a földbolygó egyik leggazdagabb, legmenőbb és legkulturáltabb országa. Nem mutatnék senkit azzal, főleg a gyerekeket nem, hogy mi az a GDP, de csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyfőre jutó bruttó nemzeti össztermék. Norvégiában 82.000 dollár, amíg Magyarországon 18.000. Srácok! Lefordítom egyszerűen, Norvégiában mindenki 4,5-szer több, jobb, menőbb dolgot tud vásárolni, és 4,5-szer jobban él. És ez nem minden, mert amióta norvégok függetlenek, megszabadultak a svédek féltve őrzött titkától is, amit Surströmmingnek hívnak, és a világ legbüdösebb halkonzerve. Annyira büdös, hogy csak YouTube videókban eszik, illetve nem is eszik, csak kinyitják, és utána fejveszve próbálnak menekülni a bűztől. Rosszabb, mint a kefir.
Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. Secrets lie in the border fires and the humming wise. Man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Shrinking soul.